Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén az 5. Zsoltárunkat énekeljük első versével. Az 5. Zsoltárunk így kezdődik: Úristen, az én imádságom. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 224. énekünkkel folytassuk mondásunkat, 224-es énekünket énekeljük mind a 8 versével. Kegyelmezd meg nékünk, nagy Úristen!
Minket elvesznünk mi.
Istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből olvassuk Isten igéjét a 3. rész 10. versétől a 26. versig terjedő szakaszból. Tehát Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 3. részében a 10. verstől a 26. versig ezt olvassuk. Amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is, nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak. Egyetemben haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, áspis kígyó mérge van ajkaik alatt, szájuk tele átkozódással és keserűséggel, lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békesség útját nem ismerik, nincs istenfélelem az ő szemük előtt. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy tett sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által vagyon. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága, merről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Megigazulva ingyen az ő kegyelméből, a Jézusban való hit által, illetve váltság által, kit az Isten eleve rendelt, engesztelő áldozatul, hit által az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, Isten hosszú tűrésénél fogva. Az ő igazságának megbizonyítására a mostani időben, hogy igaz legyen ő, és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek megtartását. Jöjjetek, hajtsuk meg most fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, a te nagy szeretetedet, amivel hordoztál bennünket az elmúlt napokban is. Köszönjük néked, hogy megtapasztalhatjuk a te gondviselő jóságodat, idős korban sokféle nehézségekkel küszködve, fiatal korban, amikor még jó erőben vagyunk. Köszönjük néked, hogy te hordozod a benned bízókat fiatalkoruktól késő vénségükig, és segítesz, megáldod a munkánkat, segítesz elvégezni a feladatainkat, hogy téged dicsőíthessünk és magasztalhassunk. Köszönjük te néked, hogy nem csak gondviselő, hanem megváltó szeretettel szeretsz minket, édesatyánk. Köszönjük néked, hogy fiadat adtad nekünk, hogy ő benne higgyünk, ahogy olvastuk is, és tulajdonítassék nekünk igazságul. Köszönjük néked, hogy híve az Úr Jézusban, ami megváltó Urunkban, igazak lehetünk a te szemedben. Sokféle kísértéssel küszködünk, sokféle bukás bűn van az életünkben, de olyan csodálatos, hogy te fiad érdeméért igaznak látsz bennünket, és nincs vád ellenünk részedről. Köszönjük, hogy szeretsz minket, és ez a szereteted megingathatatlan, elveszíthetetlen, örökké való a téged félőkön. Kérünk téged arra, hogy most is hadd lássuk, hadd érezzük a te közelségedet ezen az istentiszteleten. Egyszülött fiadért tekints ránk kegyelmesen. Szeress minket, szóljál hozzánk, taníts minket. Hadd nyissuk meg a szívünket előtted, hadd engedjük, hogy munkálkodj a te dicsőségedre és a mi javunkra, a szívünkben és az életünkben. Segíts, Urunk, adj most jó előmenetelt. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 258-as énekünknek a 6. versét, a 258. énekünk 6. versét, ami így kezdődik. Jelentsd nékem a te akaratodat, fordítsd hozzám szent irgalmasságodat. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, az 5. Zsoltárból. Leülve hallgassátok meg Isten igéjét. Az 5. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavamra, értsd meg az én sóhajtásom, ügyelj az én kiáltásom szavára. Én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel, hallgasd meg az én szómat. Jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki a hamosságban gyönyörködnél. Nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek. Gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te útadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkok, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által. Taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek minnyájan, kik bíznak benned. Mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal. Kedves testvérek, ahogy olvasgattam ezt a Zsoltárt többször is, hát úgy értettem ezt, mint Dávid királynak a kora reggeli imádságát, amit a Nehilótra, valamiféle hangszerre vagy dallamra írt. Nem tudjuk, hogy ez pontosan mit jelent ez a szó. Van, aki azt mondja, hogy egy hangszer, egy fúvós hangszer lehetett, más meg azt mondja, hogy ez egy dallam volt, amire ezt a Zsoltárt énekelni kellett. Kávin azt mondta, hogy ez vagy zeneszerzám, vagy dallam volt, de hogy miféle, annak nem tulajdonítok nagy jelentőséget. A lényeg, hogy Dávid mielőtt elindult volna napi feladatait teljesíteni, az új nap kora reggelén felkeresi Istenét. Ez az első pont, amiről szeretnék egy kicsit szólni, hogy felkeresi Istenét. Kihez imádkozik? A megszólítottat Uramnak, Királyomnak, Istenemnek szólítja. Az Úr, Izrael szövetségese, Jahve, a király, Izrael tulajdonképpeni uralkodója, aki Dávid királynak is királya, akinek számadással tartozik, mint az ő megbízójának, képviselőjének, és Isten a mindenség egyetlen, élő, személyes Istene. És olyan hangsúlyosan fogalmaz Dávid, hogy én hozzád imádkozom. Nem magamhoz, nem bálványokhoz, nem más emberekhez. Hozzád, a legmagasabb fórumhoz fordulok. Mi is ezt tehetjük. És az Úr Jézusnak köszönhetjük mi is, ugyanúgy, ahogy Dávid is, hogy megszólíthatjuk Urunknak, megszólíthatjuk Királyunknak, megszólíthatjuk Istenemnek a egyes szám első személyben, hogy így mondjam, bizalmasan, megszólíthatjuk a mindenség szentséges fejedelmét, az élő Istent. Ez nagy kegyelem, hogy így lehet. Mikor imádkozik ehhez a Urához, Királyához és Istenéhez? Azt olvassuk itt a szövegből, kétszer is mondja, hogy jó reggel, vagyis kora reggel, hajnalban. Látható, hogy Dávid ezzel kezdte a napját, hogy imádkozott. Olyan egy kicsit itt a Zsoltár, mintha kapcsolódna az előző Zsoltárhoz, ahol azt olvassuk, hogy békességben fekszem le, és azonnal elalszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást. Mint hogyha kapcsolódna egymáshoz a két Zsoltár, hogy békességben fekszem le, elalszom, és másnap kora reggel már ott vagyok az Úr színe előtt, és szólok hozzá. Hát csodálatos példa ez nekünk is egyébként. Jó így kezdeni a napot, miután előző este úgy tértünk nyugovóra, hogy az Úr kezébe helyeztük magunkat, és az ő oltalma tudatába tudtunk lefeküdni és pihenni. Másnap fölébredünk, és első gondolatunk szállhat az Úrhoz, az Urunkhoz, a Királyunkhoz, az Istenünkhöz, hogy megszólítsuk őt, elébe siessünk. A harmadik dolog, hogyan imádkozik itt? Azt mondja Dávid király, hogy készülök hozzád, jó reggel, készülök hozzád, és vigyázok. Készülök hozzád. Azt jelent, a Kávin azt mondja, hogy azt jelenti, hogy közeledek hozzád. Az van benne a szóban, hogy nem bizonytalanul, hanem céltudatosan. És az is benne van, hogy nem szétszórtan, hanem mint egy összeszedetten fordulok hozzá. Tehát nem úgy szanaszét szóródott gondolatokkal, hanem az Uram, a Királyom, az Istenem elé jövök, Krisztus véréért, és összeszedetten, nem pongyol a szanaszét csapongó gondolatokkal, hanem odafigyelve, koncentráltan, rendezett gondolatokkal, szavakkal igyekszek hozzá, készülök hozzá. A hogyanhoz tartozik az is, hogy ismételgeti Dávid a szavakat, úgy kiérezzük, hogy mennyire szenvedélyes. Általában a keleti emberek sokkal szenvedélyesebbek, mint mi, legalábbis némelyikünk, de itt Dávidnál kifejezetten mondja, figyelj szavaimra, értsd meg sóhajtásom, ügyelj kiáltásom szavára. Ugye, szavaim, beszédem, az imádsága nem szótlan, nem keleti meditáció gyakorol, hanem gondolkodik és szavakat mond, és a szavakat hol sóhajtja, csak szinte úgy leheli, hol kiáltja. Ilyen, ebbe érezzük a feszültséget, a szenvedélyt, hogy valamit úgy suttogva mond az Úrnak, valamit meg kiáltva mond neki. És szabad nekünk is így összeszedetten, de szenvedélyesen járulni az Úrhoz. És azt is mondja még, hogy a hogyannal kapcsolatban, hogy és vigyázok. Ami azt jelenti talán, hogy engedelmességre kész a szívem. Nagyon fontos szó egyébként, mert tényleg nem csak arról van szó, hogy összeszedetten jön az Úrhoz, és szenvedélyesen, hanem jövök, és kész vagyok az engedelmességre. Amit majd mondani fogsz, vagy amit tanítasz, azt meg fogom tenni, akár mi legyen az a mai napon is. Oda szánom magam, engedelmességre kész vagyok, már is vigyázok, hogy mit mondasz, mi lesz a teendőm, hogy mint legyen az életem a mai napon. Vigyázok. Tehát Dávid felkeresi Istenét. Látjuk, hogy korán keresi az Istenét. Látjuk, hogy milyen szenvedéllyel keresi, milyen összeszedetten keresi, milyen engedelmességre kész szívvel keresi azonnal az Úr színét. Hát olyan csodálatos ezt ebből úgy belegondolni, és úgy szétszálazni ezeket a gondolatokat, amik itt a Zsoltár legelején rögtön elénk tűnnek. De térek a második pontra, mert a következő, 5. verstől a 8. versig terjedő szakaszban én úgy foglaltam össze, hogy Dávid imádja Istenét. Imádja Istenét. Elismeri, hogy ő milyen. Mármint, hogy olyan, mint amilyennek ő kijelentette magát. Isten kijelentette magát, kinyilvánította, hogy ő milyen. És Dávid meghajol előtte, elismeri, hogy ő olyan. Ez azt jelenti, hogy imádja őt, olyannak, amilyennek magát kijelentette. És láthatóan Dávid nagyon jól tudta, hogy az az Isten, akihez ő imádkozik, éles ellentétben áll mindazzal, ami vele és az ő akaratával szembefordul. ellenkezik. Kiderül ezekből a szavakból, amit itt olvasunk az 5. verstől kezdve, hogy Dávid jól ismeri és elismeri Istennek ezt a vonását. Kész vagyok az engedelmességre, mondja Istennek, mert ha engedetlen volnék, akkor elveszíteném a veled való közösségemet. Hiszen te olyan Isten vagy, és elkezdi sorolni, milyen Isten vagy. Nem gyönyörködsz a hamisságban. Nem lakhat veled egy fedél alatt a gonosz. Nem tűröd a társaságodban. Nem állhat meg szemed előtt a kevély, a gőgös ember. Gyűlölöd a bűnt cselekvőket, mondja. Elveszted a hazugokat, és utálod a vérszomjas és csaló sunyi embereket. Szembeállsz mindazzal, ami tőled idegen, ami tőled teljesen idegen, amit tulajdonképpen tiltasz az embereknek, és aminek te benned semmi nyoma nincs, azt te gyűlölöd. Nincs benned semmi gonoszt, sőt, te szembeállsz minden gonoszzal. Azt hiszem, hogy értjük, testvérek, hogy Dávid istene, az egyedüli élő, személyes Isten, Ábrahám, Izsák, Jákob Isten, az Úr Jézusnak az Atya, mint egy feloldhatatlan ellentétben áll mindennel, ami nem felel meg neki. Ami nem felel meg az ő szent lényének, az ő akaratának. És Dávid jól ismerte itt az Úrnak, úgy mondanám most, hogy az erkölcsi természetét. Mert ő ilyennek jelentette ki magát. Olvassuk Jézus Krisztus életét is, és látjuk, hogy ő benne is így jelent meg az Isten. Ő szembeállt mindazzal, ami tisztátalan, ami gonosz. És az újszövetségi levelekben is ugyanígy tűnik fel Isten, mint az ószövetségi könyvekben. Istenben nincs sötétség, csak világosság, abszolút világosság. Nincs benne a hazugságnak, a hamisságnak még az árnyéka sem. Nincs benne a rossznak egy foszlánya sem, mert tökéletesen jó. Isten így jelentette ki magát, és Dávid elismerte, hogy ő ilyen. És ezért is fordul hozzá vigyázva. Vagyis az engedelmességre kész szívvel, azzal a szívvel, hogy kész vagyok neked engedni, mert nem akarok veled szembe kerülni. A mai napon se, meg egyébként se. Harmóniában akarok lenni. Itt hát sokat lehetne erről beszélgetni, de az világos rögtön, hogy ilyen éles ellentét van Dávid Isten képe, most így, hadd mondjam így, és azon embereknek az Isten képe között, akik nem veszik komolyan Istennek a kijelentését, kinyilvánított dolgait. Mert akik nem veszik komolyan, azok ilyeneket mondanak manapság, hogy Isten nem haragszik. Isten nem büntet meg senkit. Isten nem kárhoztat el senkit. Isten mindenkit nagyon szeret. Hát mit mond, nem gyönyörködsz hamisságban, ez még a legenyhébb megfogalmazás. Nem lakhat veled egy fedél ott a gonosz. Nem tűröd a jelenlétedbe. Nem lakhat. Egy nem. Nem állhat meg szemed előtt a kevés. Gyűlölöd a bűnt cselekvőket. Elveszted a hazugokat. Utálod a vérszomjas és sunyi embereket. Hát mégsem, nem azt mondja, hogy ó, Isten, te mindenkit szeretsz. Mindegy, hogy hamis ember, hogy gonosz, hogy gőgös, hogy bűnt cselekszik, hogy hazudozik össze-vissza, hogy ontja mások vérét, vagy sunyi csaló ember. Neked mindegy, mert te mindenkit szeretsz. Nem ezt mondja, pont az ellenkezőjét mondja. Azért, mert ismeri Istent a kijelentése alapján. És nekünk is komolyan kell vennünk, testvérek, azt, amit Isten magáról mondott. Az Ószövetségbe és az Újszövetségbe is, hogy ő ilyen, bűngyűlölő az Isten. És a bűnöstől is elhatárolódik a legélesebb és leghatározottabb módon. És amikor most itt olvassuk, hogy Isten ezeket az embereket, akik ilyenek, meg olyanok, azokhoz így és így viszonyul, akkor itt arra hívlak benneteket, testvérek, hogy most nem másokra gondoljunk, mert itt nem elsősorban másokról van szó, akikre újjal mutogathatunk, hanem sajnos mi rólunk van szó. Mi rólunk, rólam és rólad. Hát ilyennek születünk, testvérek. Sajnos ilyennek születünk. Hamisság van bennünk. Gonoszság van bennünk. Büszke, kevés emberek vagyunk. Bűnt cselekszünk a fejünkbe, a szavainkkal, a kezeinkkel. Hazudozunk hol így, hol úgy. Vér tapad a kezünkhöz. Csalunk. Csúnyi módon viselkedünk. És akkor mit is érdemlünk mi? Azt érdemeljük, amit itt Dávid mond Istenről. Hogy Isten haragudjon ránk, gyűlöljön minket, elhatárolódjon tőlünk, kizárjon minket az ő sátrából, az ő szem elől, elűzön, elveszítsen bennünket. Ezt érdemeljük mindnyájan. Ezt érdemeljük mindnyájan. Nehéz ezzel szembe sülni és szembe nézni, és azt mondani rá nagy alázattal, hogy így van, Uram, igaz vagy a te ítéletedben. De ha nem tesszük meg, testvérek, akkor meg fogjuk ezt nagyon bánni. Mert ott oda fogunk egyszer csak kerülni Isten szín elé, az ítéletre halálunk pillanatába, vagy Jézus visszajön és maga elé állít bennünket, és akkor meg fogjuk ezt tapasztalni, hogy ő ilyen. Dávid nem hazudozott. Nem volt neki rossz Isten képe. Nagyon világosan látta ő az Urat, hogy ő ilyen. Csak az ítéletére vagyunk jogosultak. De olyan csodálatos, testvérek, hogy Dávid ezzel azért nem mondott el mindent az Istenről. Isten nem csak ilyen. Mert nézzétek csak, hogy folytatja. A 8. versbe, mint egy ilyen éles fordulattal, miután meghajol Istennek az igazsága, a tisztasága előtt, és elismeri, hogy ő joggal fordul szembe mindazokkal, akik vele ellenségesek, én pedig, mondja, ezekkel az emberekkel ellentétbe, a te kegyelmed sokaságából, a zsidó fordítás szerint szereteted bőségében, a te házadba mehetek. Megállhatok előtted. Engem nem űzöl el. De miért nem űzöl el? A kegyelmed sokasága miatt nem űzöl el. A szereteted bősége miatt nem űzöl el. De érdekes, hogy nem is csak annyit mond, hogy a kegyelmed vagy szereteted, ez a szó egyébként, akit érdekel, a hesed szó, ami az Istennek a szövetségi szeretetét jelenti, hűségét jelenti. Hogy Dávid azt mondja, hogy te ilyen vagy, és nem is csak, hogy szeretsz meg, vagy kegyelmes vagy, hanem bőséges, ott van még ez a szó előtte, bőséges, kiáradó, sok, rengeteg, végtelen szereteted bőségében, kegyelmednek a bőségében jöhetek a te házadba, mert irgalmas vagy hozzám. Mert irgalmas vagy hozzám, és én megjelenhetek előtted. És egyedül ennek köszöni, hogy bemehetek az Úr házába, és megállhatok az ő igaz színe előtt, és szent színe előtt, és nem zavar engem el. És nem űzel, és nem vet el, és nem kárhoztat el. Mert irgalmas Isten, és bőséges az irgalomban. Bővölködik a kegyelemben. Annyira csodálatos, testvérek, hogy Dávid így is ismerte az Urat. Hát a szemébe nem zárta ki a kettő egymást, hogy ő egy szent Isten, aki egyszer s mint végtelenül igaz, és nem tűri a jelenlétében a gonoszokat, de egy módon mégis megállhatnak a gonoszok a jelenlétében, ha hisznek a kegyelemben. Ha megvallják azt, hogy mi nem vagyunk méltók, de könyörülj rajtunk, akkor ő irgalmaz. Pláne igaz ez már most ránk, mert itt van Jézus, akiért tudjuk, hogy Isten irgalmaz a bűnösnek. Aki elismeri, hogy én az vagyok, és jogos vonék arra, hogy elűz, utálj, elkárhoztas, elveszíts engem, de itt vagyok, és kérem, hogy fogadj el, és akkor ez Isten egyszer csak átöleli. És azt mondja neki, hogy te az enyém vagy, ne félj. Olyan jó, hogy Isten egyébként az Úr Jézusban is így jelent meg a földön. Megmutatta azt az arcát is, hogy ő igaz és bűngyűlölő, de azt is megmutatta, hogy kegyelmes. Jézusra nézünk, és látjuk ezt a kegyelmet, ahogy fordul a bűnösökhöz. Azok ott megalázkodnak előtte, összetörnek többnyire. És ő elfogadja őket, tanítványaivá teszi. Péter ott a csónak, halász csónakbögye, távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Jézus mondja neki, ne félj, csak gyere utánam, és majd embereket fogsz halászni, nem halakat. Tehát Jézusban is ott van ez az igazság, és ott van ez a kegyelem, ez a szeretet, és benne is annyira bővölködött ez. A keresztfán ott van fönt, és akkor szól hozzá az a lator, emlékeztek, hogy nem? Emlékezzél meg, mikor eljössz a te országodba, még ma velem leszel a paradicsomban, mondja ott oda szögezve a keresztjéhez. Hát olyan csodálatos ez, testvérek, hogy mi tudhatjuk világosan, egyértelműen, hogy pont ezért a kiterjesztett kezekért, meg odaszögezett kezekért, meg lábakért, ezért van a számunkra kegyelem. Mégpedig bőséges kegyelem. A volt bűneinkre, a majd elkövetett bűneinkre, Isten szeretete ölel át minket Krisztus véréért. Ez az evangélium. És ebben hiszünk. És mi is látjuk Istennek ezt az arcát. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor pontosan a kereszten mutatja meg Isten úgy az egyik arcát, mint a másikat. A kereszt, ha egy tükörnek gondoljuk, a kereszt mutatja, hogy Isten végtelenül igaz, igazságos. Ő a bűnt gyűlöli, amikor a fia magára veszi az emberek bűnét, a te bűnöd meg az én bűnöm, magára veszi, akkor Isten őre áll is lesújt, mert nem állhat meg a szeme előtt, aki ilyen. Átokká lesz Jézus. Miután bűnné lesz. De miért tette ezt Isten, hogy őt büntette meg? Mert kegyelmes Isten. Mert pont ezért az áldozatért, amit Jézus bemutat, ezért kegyelmez meg nekünk. És ezért irgalmaz meg. A kereszt tükrözi Istennek az igazságosságát is, ahogy a bűnhöz viszonyul, de azt is, ahogy a bűnösökhöz kegyelmesen fordul. És irgalmaz nekünk. Hát csodálatos dolog úgy belegondolnunk ebbe, testvérek, és még csodálatosabb, ha ismerjük már Istennek azt az előző arcát is, azt a kemény arcát, amelyik mégis tökéletesen igazságos. De olyan csodálatos, hogy elébe alászkodhatunk, és akkor egyszer csak megértjük, hogy ő végtelenül szeret, és onnantól kezdve tudni fogjuk, hogy én egyedül egy okból lehetek vele közösségben, egyedül egy okból mehetek be az ő házába, az ő templomába, itt a földön is, és majd örökre az ő bőséges kegyelméből. Az ő bőséges irgalmából. Hát látjátok Istennek ezt a két arcát? Úgy kérdeznélek benneteket, ha most lehetne válaszolni. Hát magatokba válaszoljatok, hogy én látom. És megijedtem az elsőtől. Nagyon megijedtem, de annyira megijedtem, hogy a másodikhoz fordultam. És nem tudtam más tenni. Belekapaszkodtam az én Krisztusért kegyelmes mennyei édesatyámba, és átadtam neki a szívemet. Hát egyébként Dávid itt kimondja ennek az Istennek, és most már értjük, hogy pontosan miért is mondja. Kimondja a legfontosabb kérését. Hát több kérést is mond, de a legfontosabb, és ezzel már a harmadik pontra ugrok, a 9. versben olvasható. Uram, te, aki szent vagy, és igaz vagy, és igazságosan ítéled a bűnöket és a bűnösöket, de te, aki irgalmas vagy, végtelenül kegyelmes, és megengeded nekem kegyelmedből, hogy házadba menjek, Uram, vezess engem a te igazságod szerint az én ellenségeim miatt. Egyengesd előttem a te útadat. Úgy így mondjam, ennek a Zsoltárnak ez a 9. vers talán a leghangsúlyosabb kérése. Ide lyukadt ki Dávid így a nap elején. Hogy ezen a mostani konkrét napomon is. A te igazságoddal vezess engem. És egyengesd előttem az utat, mert ellenségek vannak mindenhol. Meg akarják nehezíteni, hogy én a te igazságod szerint éljek. Járjak, döntsek, vezessem a rám bízottakat, csináljam a dolgaimat, meg akarják akadályozni, és meg akarják nehezíteni az utamat, hogy ezen az úton járjak, de te, Uram, vezess engem a te igazságodban, és egyengesd előttem az utat. Mennyire példaszerű ez, nem is tudom, nem tudok mást mondani. Mennyire példaszerű ez, testvérek, hogy mert mi is ezt kell kérjük minden áldott reggel Istentől. Ugye, te ilyen vagy, amilyen, akkor légy szíves, fogd meg a kezecskémet. És vezetgess engem a te igéddel, a te igazságod, tehát igéd, igazság. Vezess engem a te igazságoddal, Uram. És add, hogy úgy gondolkozhassak, úgy szólalhassak meg a mai napon, és azt csinálhassam, tényleg, amit te akarsz, az élet különböző szituációiban, a boltban, a férjemmel való kapcsolatomban, vagy ha magányos vagyok, akkor a magányomban, vagy a munkahelyemen, ha a munkahelyemen vagyok, vagy ha belém rúgnak, akkor is úgy tudjak, fogjad az én kezemet, és vezérelj engem, mert nem akarok ellened vétkezni, és ha meg akarják ezt akadályozni mások, akkor egyengesd előttem az utamat, menj előttem, Jézusom, vezetgess engem. Rám akarják majd erőltetni a gonosz emberek, az istentelen emberek a maguk akaratát, a maguk kívánságát, meg akarják velem etetni a terveiket, tanácsolnak majd, követelőznek majd, zsarolnak majd, de ne ők dirigáljanak nekem, hanem így indulok el erre a napra, hogy vezess engem a te igazságoddal, és egyengesd előttem az utat, hogy a te utadon járhassak. Neked tetszően élhessek, mert nem akarok veled összetűzésbe kerülni. De akármilyen kegyelmes vagy, azért mégis ott van ez, hogy te gyűlölöd a hamisságot, a kevéséget, a vérszopást, a vérszomjasságot, a hazudozást. Segíts, hogy ezekbe ne csúszszak bele. Hát nem ez lehet az én imádságom, a ti imádságotok is minden reggel. Hívő életünk legfontosabb kérése. Majd énekeljük itt ezt a éneket, hogy vezess Jézusunk, s veled indulunk. Ugyanez fogalmazódik meg benne. Küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, el ne engedj minket. Mert a világban minket is körülvesznek az istentelen emberek, testvérek, sokszor a családba, sokszor iskolába, kollégiumba, akik ránk akarják erőltetni az értékrendüket, a logikájukat, a vélekedéseiket, és könnyebbnek tűnne sokkal, hogy beálljunk a sorba, és velük együtt sodródjuk, és ugyanazt a nótát fújjuk, hogy ők vezessenek minket. De ne ők vezessenek, hanem a te ígéd által vezess Jézusunk. Ez az istenfélő kegyes szívünknek a kívánsága, testvérek. És ezek után még ennek a kérésnek ad, testvérek, egy nyomatékot azzal, amikor a 10. vers elején azt mondja, hogy mert akik közé megyek, azoknak a szájában nincs, hogy mondja, nincs egyenesség. Nincs egyenesség. Nem őszinték. Belsejük, a szívük ugye csupa romlottság. A torkuk nyitott sír. A beszédük hullaszagú, ártalmas, halált hozó. És hízelegnek. Úgy tesznek, mintha kedvelnének, de ellenségesek, és a szívük mélyén tulajdonképpen gyűlölnek, csak takargatják. Ugye érted, Uram, hogy miért kérem, mondja Dávid. Ilyen emberek közé megyek. Vezess engem a te igazságoddal, és egyengesd előttem az utat. Mert nem könnyű farkasok között élnem. Egyébként döbbenetes, azért olvastam a Római Levél 3. részét, mert Pál apostol, amit itt Dávid a környezetében élő emberekről mond, teljesen kiterjeszti az egész emberiségre, testvérek. Az egész emberiségre, ott azt fejtegeti Pál, hogy a zsidó emberek is, meg a nem zsidó emberek is, a pogányok is ugyanolyanok az Isten előtt. És ezeket idézi, ezeket a szavakat idézi az 5. Zsoltárból, hogy ilyenek az emberek. És ezt te mondod, Istenem, Dávid szája által mondod el, hogy milyenek az emberek. Ez nem Dávidnak a különbejáratú személyes véleménye az emberekről, hogy ilyenek az emberek körülnézett, hanem ezt te mondod rajta keresztül, hogy hogy látod az embereket. A szívük csupa romlottság, ezt mondja, totálisan romlottak a szívükben, ami azt jelenti, hogy az eszük, az értelmük, az akaratuk, az érzelemviláguk totálisan a bűnnek a jegyébe áll, az isteneni lázadásnak a jegyébe áll, és ezért megromlott. És ezért, mivel romlott a szívük teljességéből szól a szájuk, és a torkuk már olyan, mint egy sír, amelyikbe a hullák szállnak le, és ott bűzlenek. Mert amit mondanak, az egy borzalom. Kétértelmű, tisztátalan, haszontalan, ártó beszédek. Az egész emberiségre igaz, testvérek. Hát nézzétek, nem kell ezt mondanom, hát azt látjuk mindenhol a mai világban, testvérek, még ha magunkban nézünk, ugye mi is látjuk, csak legfeljebb tényleg már az Isten kegyelmét tudatosítottuk magunkba, és hisszük azt, hogy egyedül ezért lehetünk mi egy kicsit mások. De ha nem lenne kegyelem, mi is ugyanilyenek lennénk. A szívük csupa romlottság. És ebből a romlott szívből jönnek ki azok a szavak, amiknek nem kéne kijönni, és csak ártanak és rombolnak magunk körül, és hullaszagúak. És testvérek, hát nem akarom itt túl dramatizálni ezt a helyzetet, de hát kapcsoljátok be a tévét, meg a rádiót, meg nézzétek a különböző honlapokat, médiumokat. Nézzétek a mai kultúrát, filmeket, olvassátok a mai verseket, hallgassátok a celebeket, a nagy sztárokat, az azariákat, meg a vallási tévtanítókat, hallgassátok Allah nagy harcosait, a progresszív istengyűlölőket, a világsztárokat, a felkapott divatos fejeket, a politikusokat, egyetemi tanárokat, sokszor lelkészeket, egyházvezetőket, hogy miket énekelnek a koncerteken, miről beszélnek a színpadokon. Ráadásul mindezt sokszor már olyan sunyerák módon manipulálva kicsibe kezdik, nehogy valaki észrevegye a gonoszságot, aztán majd utána kiterjesztik. Úgy állítják be a hazugságot, mint szabadságjogot. Szóval nem is sorolom, testvérek. Sokszor annyira megterheli a hívő embereket, hogy az emberek körülöttem milyenek, és nem veszik észre. Nem látják, hogy a szívük csupa romlottság, a szájukkal hízelegnek, nincs egyenesség a beszédbe, torkuk, mint a nyitott sír, halálos mérget áraszt magából. Akkor ha ezt tudjuk, testvérek, meg érezzük, és nem úgy nézünk az emberekre, hogy milyen jó emberek vannak itt körülöttünk, hát tele van csupa jósággal az emberiség, mert nincs tele, látjuk, hogy milyen az emberiség. Akkor megértjük Dávid kérését. Uram, ezt az esengést, mint egy koldus oda megy Istenhez, Uram, vezess engem a te igazságodba ebbe a világba, mert ez olyan, amilyen. De én nem akarok olyan lenni, mint ők. Vezess a te igazságodban, és egyengesd előttem az utat, mert különben el fogok bukni, el fogok esni. Ez az első kérése, de aztán utána Dávid még tovább megy, testvérek, mert van egy kérése az őt körülvevő istentelen emberek részére is. És ez egy elég megdöbbentő, de azért érthető kérés. Azt mondja, kárhoztasd őket. Ó Isten, essenek el saját tanácsaik által. Taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. Hát három dolgot mond, ugye. Hogy kéri Istentől, hogy te, aki igaz vagy, és igazságosan bánsz az emberekkel, itt vannak ezek az emberek, akik ellened fellázadtak. Ellened, ez a legfőbb bajuk, hogy ellened lázad a szívük. És így követik el a vétkeik sokaságát. Taszítsd el őket magadtól, bánj velük igazságosan, és kárhoztasd őket. Nem az a baj, hogy ellenem lázadnak, vagy velem nem értenek egyet, hanem az, hogy ellened lázadnak, és veled nem értenek egyet, és megszegik a te akaratodat. Itt élnek a te szövetséges néped között. Élvezik ennek az áldásait, és közben így viszonyulnak hozzád. És rontják meg ezt a népedet is, akik között itt élnek. Mert nem ezt terjesztik magukból, ezt a szellemiséget, ezt a spiritualitást. És a többieket is csábítják erre a rossz útra. Ítéld meg őket, és söpörd el innen őket. Büntetésed érje utol őket. Dávid testvérek, ne felejtsük, hogy király, Izrael népének a királya, aki most itt azt mondja Istennek, hogy te, aki a népednek tulajdonképpeni királya vagy, mert fölöttem is ott állsz, engem is te tettél királyá, te légy az, aki cselekszel ebbe az ügybe, és ezeket az embereket, most így mondom, likvidálod. A te néped közül, mert nem ide valók, mondja neki. Nem én akarom az ellenségeidet megbüntetni. Nem én akarom őket likvidálni, hanem oda teszem őket a kezedre, a te ítéleted érje utol. Saját tanácsaik okozzák a vesztüket, taszítsd el őket magadtól. Mert te ilyen Isten vagy, aki ezt nem tűrheted. És különben is, ahogy az igében olvassuk, az ítéletben is felmagasztaltatik az Úr, nem csak a kegyelemben. Az Úrra bízza az igazságos ítéletet. És akkor mi történik, hogyha ezt megteszed? Itt ér el egy utolsó állításhoz, azzal fejezi be a Zsoltárt, hogy amikor ez megtörténik, akkor a te néped tagjai, hogy mondja, örülnek mindnyájan. Azok majd örülni fognak mindnyájan. Sőt, mindörökké vigadni fognak. A te oltalmazó kezedbe lesznek, és megáldod őket, és körülveszed őket, mint egy jó voltoddal. Körülveszed őket a te kegyelmeddel, mint egy pajzsal. Hát ez, hogy mondjam nektek, hogy Dávid kéri a népének, hogy így mondjam, a kitakarítását, azért, hogy akik ott az Úrban bíznak, sőt, azt mondja, akik szeretik a te nevedet, azok örüljenek. És örömmel éljenek a te áldásaid alatt, és a te védelmed alatt. Nyilvánvalóan ő is így akar élni, azon az adott napon, meg egyáltalán. Nem akarna tovább küszködni ezekkel az emberekkel, akik körülveszik őt, és akadályozzák. Mert ezek meg tudják rontani az embernek az örömét, ezek a szegény emberek. De ha elviszed innen, akkor örülünk majd. És egy kicsit itt, hogy mondjam, tudjuk mi azt, hogy ez itt a földön Dáviddal se történt meg, mert Isten, hogy így mondjam, ott és akkor nem takarította ki a népét, és nem tisztította meg ezektől az emberektől, és ma is ugyanúgy van a világ, hogy együtt vagyunk ezekkel az Isten ellen lázadó, ő gyűlölő, a törvényét semmibe vevő emberekkel. Együtt kell élnünk velük. És nagyon is aktuális ez a kérés, hogy ebbe a világba minket azért vezess a te igazságoddal, és kérünk, hogy egyengesd előttünk az utat. De azért mégis előre nézünk, és azt mondjuk, hogy majd eljön az a pillanat a világ életében, amikor Isten kitakarítja ezt a világot. El fog jönni. Jézus Krisztus visszajön, és ítélni fog élőket és holtakat. És teremt egy új világot, amiben igazság lakozik. És ahol nem lesznek ott ezek az ilyesféle típusú emberek. Ők a külső sötétséggel lesznek, a kározatban lesznek. Nem zavarják többet a levegőt. Ott egymás között majd el lesznek valahogy. Isten haragja alatt, meg gyűlölete alatt. De akkor mi majd örvendezünk. Hogy is mondja, hogy nem csak úgy örvendezünk, mindörökké vigadunk. Akkor már végtelen lesz a mi örömünk. De az az igazság, hogy egy kicsit már itt is úgy vagyunk, és úgy kellene lennünk itt magába a gyülekezetbe is. Hogy hát itt örvendezhetünk azért. Itt rajtunk lehet az Úr áldása, itt vigadozhatunk, mert nem olyan emberként gyűlünk ide, akárhol is tartunk még a hitben, azért nem olyan emberként gyűlünk ide, akik Isten gyűlöljük. Így mondja, gyűlölik Istent, hanem inkább olyan emberek vagyunk, vagy akarunk lenni legalább, akik bíznak benne, meg akik szeretik őt. És akik örvendeznek benne. És akik a jó voltja, a kegyelme, pajzsa, védelme alatt biztonságban élnek. Hát ilyenek akarunk lenni, nem? Te nem akarsz ilyen lenni? De mindenki, szerintem mindenki ilyen akar lenni, ha őszintén a szívünkben nézünk, vagy elgondolkozunk ezen, mert Isten munkálkodik bennünk. Akik kívül vannak, azok meg hallhatják tőlünk azt, hogy Jézus szeret benneteket is. De van irgalom a számotokra, és változtathattok. De ha nem változtattok semmit, akkor utol fog érni benneteket az ítélet. Nem tehetünk róla. Utol fog érni, kikerülhetetlenül. De mi pedig örvendezni fogunk. Mert világos Dávid szavaiból is, hogy kétféle embercsoport van, és nincs harmadik féle. Vagy olyanok vannak, akik Istent szeretik, és bíznak benne, bízunk az Úr Jézusba, bízunk az evangéliumba, és örvendezünk az ő áldásai, az ő kegyelme, védelme alatt, vagy olyanok vannak, akik ellene vannak. és a szívük romlottsága szerint élnek, és gyűlölik őt, és a torkuk olyan, mint a nyitott sír, mondják, amit mondanak, csinálják, amit csinálnak, és rajtuk van az Isten haragja és az ítélete. Nincs harmadik féle ember. Nos, Dávidnak ez az imádsága is egy csodálatos imádság, jó elgondolkoznunk rajta, hogy így indult elő egy napra. Főket megszólította az ő urát, az ő királyát, az ő istenét, szenvedéllyel kiöntötte a szívét, imádta őt igaz Istennek, és igazságos Istennek, és kegyelmes Istennek, szerető Istennek, és utána odabízta magát, és kérte, hogy vezess engem, mert hát át kell mennem ezek között az emberek között. Őket ítéld meg, nem akarnak megváltozni, te ítéleted érje őket utol. Mi pedig hadd örvendezzünk te benned, mi, akik szeretünk téged. Hát induljunk mi is így a napjainkra, ezzel az imádsággal a szívünkbe. Imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy imádhatunk téged mi is. Te igaz Isten vagy, akiben nincs semmi hazugság, és aki igazságosan is bánsz az emberekkel. Köszönjük néked, hogy mi megérthettük azt, hogy igazságosan bántál a te fiaddal is. Azért, hogy velünk ne igazságosan kelljen bánod, hanem irgalmazhass nekünk. Ha velünk is igazságosan bánsz, akkor elvesztünk és elkárhoztunk, végünk van. De köszönjük, hogy megérthettük, hogy van számunkra megbocsátás, van hozzád való visszatérés, van veled való életközösség, és élhetünk veled a te szeretetedben. És ápolhatjuk a veled való kapcsolatunkat, mert te újra és újra magadhoz fogadsz minket, akármilyen csetlő-botló életet is élünk. Köszönjük néked, hogy mindig újra kezdhetjük, és odaadhatjuk neked a szívünket most is. Kegyelmes mennyei atyánk, köszönjük néked, hogy te nagyon jól látod, hogy nekünk is milyen emberek között kell élni. Látod, hogy szeretjük őket, vagy nem szeretjük őket, de ilyenek. És látod azt is, hogy valóban méltók a te ítéletedre, mindazok, akik téged gyűlölnek, lázadnak ellened, és ennek jegyébe áll az egész életük. Köszönjük néked, hogy még az ő számukra is hirdethetjük az irgalmat, de tudhatjuk azt is, hogy a te ítéleted alatt vannak. Látod, hogy milyen sokszor nagyon nehéz nekünk ezek között az emberek között hívő életet élni, de most is arra kérünk, azért esedezünk, hogy fogd meg a mi kezünket, és vezetgess minket, és egyengesd előttünk az utunkat, amit járni kell. Nélküled elvesznénk, elsodorna minket a túlerő, a hangerő, az a szellemi, spirituális erő, ami árad ezekből az istentelen emberekből. Segíts bennünket, hogy megmaradhassunk a te ösvényeden. Fogd meg a mi kezünket, Jézusunk. Köszönjük néked, hogy veled mindenen át tudunk menni. Veled élhetünk más életet, igaz életet, tiszta életet. Áldunk azért, hogy te szabadságot adtál nekünk, arra, hogy kerüljük azt, ami gonosz, a magunk életében is, és magunk körül is, és járjunk a szentségnek, az igazságnak az útján. Segíts beléd kapaszkodnunk, és élni azzal a szabadsággal, amit adtál nekünk. Köszönjük te néked, hogy így bízhatjuk reád magunkat a jövő hétre is, vezess minket a te igazságoddal, és egyengesd előttünk a keskeny útat. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szenvedőket, a beteg testvéreinket, légy közel hozzájuk, és őket is vezesd a békességnek, a csöndességnek az útján, és add, hogy beléd kapaszkodjanak, és tőled várják a gyógyulást, a segítséget. Imádkozunk hozzád a kicsi gyerekekért, a fiatalokért. Imádkozunk hozzád a munkás emberekért. Látod, hogy kinek-kinek mire van szüksége, Urunk. Hogy kell vezessél bennünket külön-külön. Vezess minket, Urunk. Segíts tőled függő életet élnünk, hogy dicsérjünk téged mindenkor, és tudjunk így tanúságot tenni rólad ebben az ilyen-olyan világban. Köszönjük néked, hogy így bízhatjuk rejád magunkat, gyülekezetünket is. Áld meg és munkád közöttünk is az egységet, a tisztaságot. Add, hogy közöttünk ne érezzék jól magukat, akik hazudoznak, akik vérszopók, akik istentelenek, akik ezekben meg is akarnak maradni. Segíts nekik inkább, hogy megtérhessenek te hozzád, és keressék a te irgalmadat, a te végtelen kegyelmedet. Segíts, Urunk, rólad így tanúságot tenni magunk között is, de a világ felé is. Köszönjük néked, Urunk, hogy így bízhatjuk reát hazánkat, népünket is. Munkálj megtérést, Urunk, ebbe a mi nyomorult népünkbe. Látod, hogy milyen sok istentelenséget látunk, tapasztalunk mi magunk is, de te még többet látsz, mert a szíveket is látod. Könyörülj meg a mi nemzetünkön, Urunk, és adj ébredést, hozzád való odafordulást a mi nemzettársainknak. Imádkozunk hozzád kormányunkért, hogy adj nekik is benned bízó szívet, és szerinted való kormányzásra kész szívet. Könyörülj meg rajtuk, hogy ellen tudjanak állni a kísértéseknek, a hatalom csábításának. Segíts rajtuk, hogy alázatban, előtted való alázatban tudják vezetni a mi népünket. Könyörülj meg, Urunk, tekints reánk, hallgass meg minket, erre kérünk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, a presbiter választás kapcsán újra egy pár testvérünk rövid bemutatkozására kerülne sor. Most kérném Birtók Lajost, Lupsa Györgyöt, László Tibort, Hajdúk Károlyt és dr. Pauk Jánost, hogy jöjjenek és egy pár szóba mutatkozzanak be a gyülekezetnek. Itt kérlek, hogy ide jöjjetek, és akkor kellő hangossággal próbáljatok szólni, hogy hallja és értse mindenki a mondani valót.
Áldás békesség, Birtók Lajos vagyok, amint sokan ismernek a pénztárból. A civil foglalkozásom szerint szociális segítő vagyok, hajléktalan ellátásban 19 éve dolgozok, 3 gyerekem van, feleségemmel Judittal itt kötöttünk házasságot, vele a templomtakarítás szolgálatába veszünk részt. Én a pénztárban szoktam ülni vasárnaponként, és néha, amikor gyülekezetben nagyobb szeretetvendégség van, akkor előveszem a fakanalat, felkötöm a kötényt, és a testvéreknek főzök egy ételt. És a 96-ban, mikor elhívott az Úr, akkor azt az igét helyezte a szívemre, hogy aki a Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket megbékéltetett a Krisztus Jézus által, és nékünk adta a békéltetés szolgálatát. És köszönöm szépen a testvéreknek a jelölését, nagy megtiszteltetése számomra.
Lupsa György vagyok, én is köszönöm néktek a bizalmat, hogy jelöltetek engem is. Feleségemmel 3 gyerekünk van, menyünk, vejünk, 2 unokánk, ezek a szűk család, őrettük, imádkozunk a legtöbbet, és hát a gyülekezetünket is ráhelyezte a szívünkre az Úr, hogy értük, értetek, imádkozzunk és szolgáljunk az ő ügyében. Hát, ami az elhívásomat illeti, leginkább azt szeretném, hogyha kizendülne közülünk a jó hír a környezetünkbe, ahova helyezett bennünket az Úr. És hát az lenne jó, hogy ebben a sötétségben, amiről most is hallottunk, egy ilyen világító gyertyák lehetnénk. Ebben szeretnék továbbra is munkálkodni, és hát azt az igét mondanám, amit az ifi hétvége óta úgy a szívemre helyezett Isten, most azért mit reméljek, ó Isten, csak te benned van bizodalmam. Zsoltárok 39:8.
László Tibor vagyok, 52 éves programtervező matematikus, itt Szegeden dolgozom egy számítógépes könyvelőrendszert készítő cégnél, rendszerszervezőként. Ebben a gyülekezetben élek már 30 éve, itt kaptam a megváltóontóval a feleségemet és a gyermekeimet is. Köszönöm az ismételt presbiteri jelöltséget. A 90-es évek elején szólított meg Istenem, és hívott el. Vallhatom, hogy bűnös vagyok bár, de Krisztusért igaz, és megállhatok Isten előtt. Ebben örvendezünk mindannyian itt ebben a gyülekezetben. Ezért vagyok itt, megváltott testvéreim között. Megtérésem óta próbálom megérteni azt, hogy mi a feladatom, és szolgálni Uramat. Ezek elsősorban olyan tevékenységek, amelyek háttérszolgálatot biztosítanak ahhoz, hogy Isten igéje kizendüljön közülünk, magunk is érthessük, és továbbadhassuk Isten igéjét. Így hangfelvételek, videófelvételek, gyülekezeti honlap és kiadványok területén szolgálok elsősorban. Feladatomnak érzem azt, hogy szűkebb és tágabb környezetünkbe eljusson Isten igéje. És az utóbbi években különösen rám nehezítette Isten azt a ügyet, hogy imádkozzam és tegyek azért, hogy Isten igéje ne csak most szólhasson tisztán itt közöttünk, hanem évtizedek múlva is, itt is és környező gyülekezetekben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és jelölésüket.
Sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, dr. Pauk János vagyok, és a bemutatkozásom első gondolata föltétlen arról kell, hogy szóljon, hogy hálaadás. Hálaadás annak, aki megszólított engem a 121. Zsoltárral, és az első verse így hangzik, szememet a hegyekre emelem, onnan jön segítségem. Hegyekre emelem, melyik hegyekre? Hát ott, ahol Jézus Krisztus keresztje felmagasodott, és magasodik most is. És hálával tartozom, és tartozunk családommal együtt, hogy amikor idejöttünk, most már ennek hajszál hiány 40 éve, és már akkor is majdnem 40 éves voltam, amikor ebbe a gyülekezetbe kerültem, tehát ez már egy kész történelem, akkor itt ebbe ma úgy illenék mondani, hogy egy lelki sivárságba kerültünk, de nem erről volt szó, hanem egy nagyon komoly, masszív, kristálytisztán letisztult maghoz kerülhettünk ide, aminek egy része ebben a gyülekezetben volt, a másik része a honvédtéri gyülekezetben, a harmadik része pedig a kálvintéri gyülekezetben. Ugye így mondhatjuk ezt, hogy Szabó Miska bácsi, a bíró úr, ma már ez a kifejezés, ez a szó nem mond itt csak egyeknek valamit, hiszen nem emlékeztek Miska bácsira és az ő feleségére, aki a szocializmusnak a kemény korszakában vállalta bíróként, kormánygyűrűs kitüntetéssel az ő megváltóját, és erről mindig bizonyságot tett, és ezt folytatta itt is. Így fogta közre a juhász házas párt. Istennek legyen hála, Jutka még itt van közöttünk, unokáival és lányával együtt. Így fogta közre Csészabó doktort, aki évtizedeken keresztül volt itt a gyülekezetben presbiterünk, mint ahogy tudtuk, és Istennek legyen hála, Jutka most is itt van közöttünk. És amikor mi idejöttünk Szegedre, akkor lelki atyám, lelki pásztor úrnak az édesapja azt mondta, hogy hát nem tudok neked sokat mondani, Szegedről menjetek. Aztán néhány hét múlva fölhívott, azt mondja, hogy hát figyelj, keresd meg a Csészabó bandit. Aztán a Csészabó bandit megmutatta nekem akkori lelkipásztorunk, hogy ott mennek hazafelé, a forrásszállónál utalértem még őket, és hát így kezdődött. Nos hát, hála azért, hogy aztán erre a lelki alapra épülhetett fel az a gyülekezet, amiben most itt vagyunk, mondhatnám úgy is, hogy ez a templom is, hiszen egy olyan lelkipásztor testvérünk került ide, akit most már úgy mondhatjuk, hogy a templom építő Sipos Zoltán. Hát hála ezért, és ez pecsételi meg azt az ígét, amivel indítottam, hogy onnan jön segítségem. Ugye nagyon érdekes, elnézést, egy kicsit hosszabb vagyok. A Károlyi fordítja így, hogy onnan jön segítségem, az új fordításban úgy van, hogy onnan jön segítségem? Kérdőjel. De ez alatt a 40 év alatt engem bizonyságot tett arról az Úr, amit Károlyi már 500 évvel ezelőtt tudott, hogy onnan, kijelent, onnan jön segítségem, tehát onnan földről, hála ezért. A gabonakutatóban dolgoztam és dolgozom, 2 évvel ezelőtt már papíron nyugdíjba mentem, de még most is jó néhányan, mint önkéntesen dolgozunk, vannak itt Matúz János testvérem, és még mások is, akik önkéntesen dolgozunk. Az a gabonakutató, ami egyébként egy évig temploma is volt a gyülekezetnek, Istennek legyen hála, és köszönet most is dr. Matúz János kollégámnak, hogy akkor, mint igazgató, nem rettent meg attól, hogy majd valaki megkérdezi tőle, hogy hogyan kerül ide egy templom vasárnapról vasárnapra. Hát itt is onnan jött a segítségünk. Hát a harmadik etűt pedig az, hogy azért is nagy hálával tartozom, hogy a családom is itt lehet, unokáink is itt vannak, egyszerűen így mondhatnám, hogy itt rosszalkodnak körülöttünk, mármint azt láthatom, hogy már most őértük nem tudunk mi a feleségem, már csak nagyon-nagyon keveset tenni, de azért láthatjuk azt, hogy akinek segítsége onnan fentről jött, azokat őket is vezetheti, pásztorolhatja, és vezeti is pásztorolja ide. Köszönöm a bizalmat, Isten áldjon meg mindenkit.
Áldás békesség, Vitéz Hajdó Károly vagyok. A vitéz szó nem név, hanem egy katonai cím, annak a vitézi rendnek a címe, amelyet Vitéz nagybátyja Horthy Miklós alapított 1920-ban. Nősember vagyok, 2 gyermekünk van, Attila fiunk, Zsuzsi lányunk, és 9 unokánk. A gyülekezetbe 2001-be jöttünk először. Másodéves egyetemi hallgató fiunk ajánlotta akkor a Timóteus társaság tagjaként, hogy apa, ha Jézus központú istentiszteletet akartok hallani, akkor azonnal gyertek el Újszegedre, és hallgassátok meg Sipos Ete Zoltán, tiszteletes úrunk ige hirdetését, és aztán döntsd el, hogy hogyan tovább. Eldöntöttük, azóta is itt vagyunk. Dicsőség az Úrnak. Hát a kemény istentisztelet után nem könnyű szavakat találnom, de azért van itt egy kapaszkodó. A 40. Zsoltár 5. és 6. versét olvasom. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez, és a hazugságra vetemeletekhez. Sokat cselekedtél te, Uram, Istenem, a te csodáiddal és terveiddel, mi életünk semmi sem hasonlítható hozzád. Hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy elszámlálhatnám. Amen. Köszönöm a meghallgatást, és áldott vasárnapot kívánok mindenkinek.
Köszönjük szépen a bemutatkozásokat. Jövő vasárnapi istentiszteletünk végén ugyancsak lesz még néhány testvérünk, aki bemutatkozik a jelöltek közül, és majd ő közülük lehet akkor választani, de jövő vasárnap már választás is lesz. Tehát jövő vasárnap a választási bizottság majd ott ül, és át lehet venni a szavazólapokat, és lehet szavazni, és aztán leadni a szavazólapokat istentisztelet után. Így készüljenek a testvérek, hogy akkor egy kicsit így megnyúlik az itt tartózkodás valamennyivel. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a szokott időben megtartásra kerülnek az alkalmaink. Rendkívüli alkalmakat hirdetem. November 16-án, az csütörtök, ha jól emlékszem, az hölgykoszorú lesz 18 órától. és a hölgykoszorúval egy időben férfi kör is lesz. Tehát csütörtöki alkalmunkat emelem ki, férfi testvéreket szívesen várjuk, és a hölgyeket is a hölgykoszorúba. Őrizd a szíved sérelmek idején, ez lesz a téma a hölgyeknél, és lehet, hogy nálunk is a sértődött férfi kerül sorra. Na. Hirdetem a testvéreknek még egy távolabbi időpontunkat. November 25-én adventi gyerek délután lesz, 14 órától 17 óráig. Tehát november 25, 14 órától 17 óráig. Hogy az iratterjesztésről is mondjak valamit, kérik László Dóri, hogy iratkozzanak a testvérek a Bibliaolvasó kalauzra, a Református Fali Naptárra, aki szeretne, vagy a Biblia Szövetségnek a családi tervező naptárára. De föl kell iratkozni, hogy csak a megfelelő számba hozzá kell, náluk kell jelentkezni. Hirdetem még a testvéreknek, hogy házaspáros alkalom nem most lesz, nem most vasárnap lesz, mert nem tudjuk itt a Pauk Jánost meggyógyítani, már nem ezt, hanem a másikat, a fiát ő tartotta volna, és Jánoskánk beteg lett, és most nem tudja éppen ezért megtartani az alkalmat, de úgy néz ki, hogy jövő vasárnap délután meg tudjuk már tartani az alkalmat itt a gyülekezetben. Tehát akik szoktak jönni, vagy nem jöttek még, de szívesen eljönnének, azokat jövő vasárnap várnánk a házaspári körbe, Jánoskánknak pedig javulást kívánunk. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy most innen ki fogunk menni, hát akik ki tudnak jönni, 11-re, Isten tiszteletre, Kistelekre, és utána 12 órától lesz a téravató, illetve a szoboravató, Keresztes Nagy Antal tér, illetve szobrának, mellszobrának az avatása, az énekkarunk is énekel, a harangzenekar is játszik, és hát ott lesz egy kis ebéd is, a város rendezi az egész rendezvényt, és akkor egy kis marhagulyást is főztek, mint kiderült. A gyülekezet tagjain egy kis süteményt készítenek, úgyhogy aki szeretne kijönni, a szeretettel látjuk déltől ott a város centrumába, az új templom tövében. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. A záró énekünket énekeljük el, testvéreim, a 434. éneket, ezzel válaszoljunk az 5. Zsoltár szavára. Mi is kérjük az Urat, hogy fogja a kezünket, és vezessen bennünket az egyenes úton az ő drága igéjével. 434. énekünket énekeljük mind a 4 versével. Vezess Jézusunk, s véled indulunk, utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük.
Kísérd léteit.
himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség!